Szervusztok, ez itt a Gemis és a Partizán újabb közös podcastje. Ezúttal is Közép-Európára fogunk tekinteni, hogy azt megszokhattátok az eddigi adásokban, de talán egy kicsit elméletibb szemszögből fogjuk nézni, ugyanis a mostani adásnak az lesz a kérdése, hogy van-e valamiféle sajátos jogállamiság, felfogás a kelet-európai, kelet-közép-európai országokban, különösképpen, hogyha két, lehet így mondani, extrém pólust veszünk, azt a Magyarországot, ahol a kritikák szerint a jogállamiságot már leépítették, illetőleg azt a Csehországot, ahol a jogállamiságot igazából a korábbi populista kormányfő Babis sem tudta azért teljesen megroncsolni, és elképzelhető, hogy azok a különbségek, amelyek a két országot jellemzik, azok nem csak a politikával, hanem a társadalommal is összefüggnek, tehát hogy eleve a két országban különbözőképpen tekintenek különböző a jogállamra, és különbözően értékelik ezt. Aki ebben segítségemre lesz, az Bakó Beáta, aki a Prágai Károly Egyetemen éppen ezt a kérdéskört kutatja, tehát hogy milyen kelet-európai jogállamiság felfogások vannak. Szervusz, Bea!
Sziasztok!
És éppen nemrégiben egy workshop keretében Prágában be is mutatta azt az elemzését, azt a kutatását, amiről szintén beszélni fogunk. Tehát, hogy a jogállamiságra miként tekintenek Magyarországon, miként tekintenek Csehországban, milyen különbözőségeket láthatunk, akár az adott országokon belül is, tehát, hogy az egyes társadalmi csoportok kor szerint, párt szimpátia szerint miként tekintenek erre, és azt előre elárulható mindenféle spoilerezés nélkül, hogy igazából az eredmény az, hogy azért nem lehet azt állítani, hogy egész Kelet-Európában csak egyetlen féle hozzáállás van a jogállamisághoz, mégpedig annak lebontása. Elképzelhető, vannak olyan országok, ahol még a populista pártok szavazóinak is egyébként a jogállamiság kérdéskörei azok fontosak. Miért aktuális azonban?
Igen, de mielőtt nagyon belemegyünk a részletekbe, azért egyrészt mutassunk be téged, Péter, mint aki jogfilozófusként a téma egyik szakértője vagy, és szerintem majd kezdjük is talán azzal, hogy te egy kicsit vezesd be a hallgatókat abba, hogy egyáltalán mit jelent a jogállam, és miért fontos ez a mai demokráciákban, miért lett ez egy ilyen alkotmányos alapelv szinte mindenhol.
Igen, hát ugye, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy ez egyáltalán miért aktuális ez a téma, hát ugye a hírekből is mindig olvashatjuk, hogy a jogállamisággal mi a gond Magyarországon. Ugye az ellenzéknek is hosszú ideig ez volt az egyetlen jelszav, hogy vissza kell állítani a jogállamiságot, amire ugye mindig az az ellenreakció a magyar kormány oldal részéről, hogy hát mit jelent ez a jogállamiság, ennek millió egy definíció van, mi magyarok, mi így szállunk le a bicikliről, nálunk ilyen a jogállamiság, lehet, hogy Hollandiában másmilyen, nálunk ilyen. És ezért valóban az a kérdés is felmerülhet, hogy egyáltalán mi az a jogállamiság, van-e ennek definíciója. Az biztos, hogy a jogtudományi szakirodalomban ott egyfajta definíciót szoktak használni, ami igazából a liberális demokráciát jelenti, és valóban föl lehet vetni, hogy a jogállamiság az egyenlő-e a liberális demokráciával. Tehát mondjuk, ha nagyon szélesen nézzük, akkor a perspektíva elnyúlhat egészen Carl Schmittig, akinek a jogállamiság az a náci Németország volt, és úgy gondolt, hogy az a jogállam, ahol a Führer akarata érvényesül. Lukács György szerint pedig a jogállamiság legszebb dokumentum az a szovjet-sztálini alkotmány volt. Ezekkel a véleményekkel talán ma már kevésbé szoktunk találkozni, de ez mutatja, hogy valóban a jogállamiságról sokféle vita van, sokféle elképzelés van, és hogy csak a konkrét intézményekbe belemegyünk, mint például az alkotmánybíráskodás, amit ugye állandóan, mint valamiféle szükségszerű elemként szoktak megemlíteni, akkor is láthatjuk, hogy itt is jelentős különbségek vannak. Mondjuk például Svájcban az alkotmány maga tiltja azt, hogy a törvényeket a legfelsőbb bíróság az alkotmányosság szempontjából felülvizsgálhassa, tehát gyakorlatilag a svájci alkotmány eleve kizárja az alkotmánybíráskodást, mégsem szoktunk arról hallani, hogy Svájc ne lenne jogállam. De egyébként ugye Hollandiában is ki van zárva az alkotmánybíráskodás, vagy más módon valósul az meg Észtországban, vagy Nagy-Britániában, tehát itt is látható, hogy akár az intézményi keret is nagyon különböző lehet, vagy legalábbis, hogy éppen nem elegendő az intézményi keret, hiszen Kazaksztánban is van például alkotmánybíróság, ettől még nem biztos, hogy Kazaksztán az egy jobb, élhetőbb, jogállamibb ország, mint mondjuk Svájc. Ugye a fő kérdés az mindig ilyenkor a jogállamiság kapcsán úgy szokott fölmerülni, hogy mit kell jobban érvényesíteni, a jog uralmát, vagy pedig a demokráciát, ami bizonyos értelemben a többség uralmát jelenti, és ugye a jogállam azt jelenteni, legalábbis, hogyha ezt a szűkebb liberális értelmezését vesszük, hogy a többség az nem akarhat bármit, hiába övé a többség a parlamentben, hiába övé a többség a társadalomban, a kisebbség érdekeit is figyelembe kell venni, már csak azért is, mert demokrácia éppen arról szól, hogy a kisebbség is többséggé válhat. Ugye ez a kelseni, Hans Kelseni demokrácia felfogás, hogy a lényeg az igazából nem is a tartalomban van, hanem az eljárásban van, hogy egy olyan eljárás az egész demokrácia, ahol kisebbség is többség folyamatosan kompromisszumra jött, és az egymás közötti viszony is változhat, hiszen a kisebbség mindig többséggé válhat, a többség pedig kisebbséggé, és ezt az eljárási rendet lenne hivatott jelenteni a jogállam és biztosítani az alkotmánybíróság, például abban az értelemben, hogy akár korlátozza a parlamenti többséget is, vagy nem enged bizonyos kérdéseket népszavazásra bocsátani, mondván az sértene akár kisebbségi jogokat, vagy nemzetközi jogi kötelezettségeket. A másik, ugye, ami mindig föl szokott merülni itt vitáként a jogállamiság és az alkotmánybíráskodás kapcsán, az a bírák szerepe, hiszen azért végső soron, hogyha azt mondjuk, hogy a jogállam lényege az a bírói ellenőrzése a parlamenti többségnek, akkor azzal igazából a bírókat tesszük meg az a végső fórumnak. Tehát igazából a kérdés nincsen megválaszolva, hogy ki kontrollálja a bírókat. Hiszen a többséget a bírók kontrollálják, a népet a bírók kontrollálják, de ki kontrollálhatja a bírókat? Persze az a parlament akár meg is szüntetheti az alkotmánybíróságot, tehát ez egy radikális kontrollja lenne, de hogyha nem fajul idáig a helyzet...
Hát igen, itt ugye az a kérdés, hogy akkor most a nép az, aki inkább hülye, vagy a bírók, tehát hogy kitől félünk jobban, hogy a nép az rossz döntést úgy mond akár a képviselőn keresztül legtöbbször, vagy pedig az a 15 vagy valahány bíró, akik ott ülnek.
Így van valóban, de hát ugye, hogyha a demokráciát komolyan veszük, akkor a nép lehet hülye is. Tehát a demokrácia nem garantálja, hogy a nép az okos.
Persze. Ez egy eljárási dolog. Legalábbis hát ez a kérdés, hogy akkor micsoda? Tehát, hogy ma ugye úgy tekintik, hogy az az igazi demokrácia, ahol azért be van korlátozva, úgymond a többség, a kormány, a parlamenti többség. Ugyanakkor, hogyha szigorúan veszük, úgymond egy eljárási értelemben, akkor a demokrácia csak azt jelenti, hogy vannak rendszeres szabad választások, ahol 4 évente leváltják, vagy újra választják a kormányt. És akkor ez a kormány a parlamenti többségével törvényeket alkot, és akkor így valósul meg a népszuverenitás. Tehát, hogy itt ugye csak az a kérdés, hogy minek tekintjük a demokráciát, egy eljárásrendnek, vagy valami tartalmi dolognak.
Hát, hogyha eljárási rendnek, akkor is lehet persze a bírói hatalmat igazolni, hiszen hogyha csak a népszuverenitást vesszük szigorúan, akkor azt jelenteni, hogy 2 választás között viszont a kormány többség azt csinál, amit akar, legfeljebb 4 évente a nép megváltoztathatja a kormány többséget. És pont ezért mondják ugye a jogállamiság, vagy az alkotmánybíróság hívei, hogy nem árt, ha van egy kontroll a kormány többség felett 2 választás között is, ami igen, ahogy mondtad, problematikus lehet, hiszen kérdéses, hogy a bírókat viszont ki kontrollálja, és ugye a bírókkal szemben mindig megfogalmazódik az a vád, hogyha mindent elfogadnak a parlament részéről, akkor, mint mondjuk a mai Magyar Alkotmánybíróság, akkor gyakorlatilag egyáltalán mire vannak, ha pedig nagyon aktivisták, hogy ezt szokták mondani, mint mondjuk a Sólyom László féle alkotmánybíróság volt a 90-es években, akkor pedig föl lehet tenni valóban azt a kérdést, hogy hát magukat meg kihatalmazta föl, hogy a nép döntésével szembe is helyezkedjenek, és de hát ez már jogelméleti kérdés, úgyhogy csak nagyon röviden, ugye egy alkotmány az olyan, mint egy bármilyen szöveg, tehát ahogy egy regénynek, egy versnek is van, millió egy jelentése attól függően, hogy ki olvassa és milyen környezetben olvassa, úgy egy alkotmánynak sincs objektív jelentése. Tehát amikor alkotmányjogászok előállnak és azt mondják, hogy ez is ez a törvény alkotmányellenes, majd alkotmánybírák azt mondják, hogy hát igen, ez tényleg alkotmányellenes, akkor az gyakorlatilag egy ugyanolyan puszta vélemény, mint hogyha Mari néni állapítaná meg, hogy az adott törvény neki tetszik-e vagy sem. A különbség csak az, hogy valóban az alkotmánybírákat nem lehet felülbírálni, Mari nénit meg felül lehet bírálni. Gyakorlatilag ugye Svájcban ez az oka annak, hogy azt mondják, hogy Mari néni álljon a középpontban, és ne az alkotmánybíróság. Más részről ezek politikai kérdések, amelyeket az alkotmánybíróság el akarna dönteni, és ezekről hát a Mari nénik döntsenek, vagy a pártok, és ne bírák, mert nincsen semmiféle objektív jelentése a jognak, a jogászok csak elrejtik a saját szubjektív véleményüket egy jogi nyelvezet mögé, azt állítva, hogy ne, csak nekik van műszerük arra, hogy megállapítsák, hogy egy törvény alkotmányellenes vagy sem.
Szerintem egyébként ez az egész vita egy kicsit néha, hát mint ahogy nagyon sok vita általában nagyon sarkítva jelenik meg, tehát hogy vagy azt, nagyon sokan vagy azt mondják, hogy akkor ez egy ördögtől való dolog, hogy odaültetjük a meg nem választott bírókat bábáskodni, úgymond, és hogy bármelyik törvényt megsemmisíthessenek, és ez nem demokratikus. Van, aki meg azt mondja, hogy igenis ez kell ahhoz, hogy úgymond a hülye népet kordában tartsuk. Szerintem nyilván itt az arányok lennének nagyon fontosak, hogy valamilyen normális arányt lehessen a kettő között találni, tehát hogy lássuk azt is, hogy végül is igen, az alkotmánybíróságok nyilván az alkotmányt alkalmazzák, de hát mégiscsak ők is a maguk módján politikai szerep. És hogy kellene nyilván a parlamenteknek és a többségintézményeknek is valami önmérséklet, amivel az iránt viszonyulnak, hogy azért már bizonyos vörös vonalakat nem lépnek át, tehát itt nyilván ez egy politikai kultúra kérdése is, amiről aztán Magyarország kapcsán meg hát különösen nehéz beszélni, mert itt mondjuk szerintem soha nem volt nagyon fejlett a demokratikus politikai kultúra, és amit viszont most látunk, az meg különösen mélyen van sajnos, és hát mivel ugye mindkét fél egyre inkább belelovalja magát, ezért egyre mélyebb a szakadék. Úgyhogy talán ezért is nehéz erről beszélni, és ezért is gondolom, hogy szerintem itt ez egy ilyen aránykérdés kéne, hogy legyen, és nem ilyen nagyon fekete-fehér.
Csak hát az arány megállapítás is ugye nehézkes. Szerintem a szerintem a megoldás az, mert engem személy szerint zavar az is, amikor bírálják az alkotmánybíróságot aktivizmusért, mert szerintem minden bírói döntés aktivista, hiszen egy döntés. Tehát egy ügynek jogi megoldása sohasem olyan, mint egy matematikai
hát
képlet.
Hát jó, csak nem mindegy, hogy mennyire van részletesen leszabályozva. Tehát, hogy most valaki egy szabálysértés ügyet bírál, ami ott tök részletesen le van fektetve, és kb. Nem is tudna szinte máshogy dönteni, vagy ilyen nagyon elvont alkotmányjogi elveket próbál nagyon ráhúzni valamire. Tehát azért az, hogy szerintem mikor mennyire absztrahálunk, és mikor van megkötve a keze a bírónak, és mikor van tér arra, hogy aktivista legyen, azért az nagyon sok mindentől függ. Tehát ugye ez nagyon változó.
Hát az alkotmánybírósággal szemben ugye mindig ez a fő érv, hogy ott igazából már végső soron politikai kérdéseket döntenek el, mondjuk, hogy milyen legyen egy rendszerváltozás, ki kell-e zárni az MSZNP tagokat-e vagy sem, legyen-e reprivatizáció, stb. Stb. És erre lehet azt mondani, hogy hát ezek már olyan politikai kérdések, hogy ide bírók ne szóljanak bele, és nem is tudnának objektív módon beleszólni, legfeljebb csak a saját politikai nézetüket tudják egy jogi nyelvbe öltöztetve megjeleníteni, bár tény is valahogy egyébként szerintem minden bírói döntésben ez ott van, tehát egy vállóperben is azért a bírónak az empátiája, hozzáállása függ, hogy milyen döntést hoz, tehát ugye ez az amerikai jogszociológiában van ez a reggeli, vagy breakfast jurisprudence, tehát hogy egy bírói döntés sokkal jobban meghatároz az, hogy mit reggelizett a bíró, mint az, hogy egyébként mi van a jogszabályban, mert az, hogy mi van a jogszabályban, az, mint mondom, egy vers esetében is többféleképpen értelmezhető, egy jogszabály sem több, mint egy irodalmi szöveg, csak valóban van egy normatív autoritása, tehát míg egy vers esetében, aki értelmezi a verset, az arról tudjuk, hogy az ő véleménye, a bíróságok meg ezt el tudják fedni, ezt a politikai szubjektív hatalmukat, ilyen szövegek mellett, mögé például, hogy a jogállamiságból következik, hogy csak ők kizárólag nyilváníthatják ki, hogy egy törvény alkotmányellenes-e vagy sem. Tehát valóban az arányok a fontosak, és éppen ezért ugye, amikor ez a checks and balances szokták emlegetni, mint Magyarországon, akkor elfelejtik, hogy éppen arról szólna ez a rendszer, hogy többféle kontroll van, tehát hogy nem csak az alkotmánybíróság kontrollálja a politikát, és akkor ezzel le van zárva a történet, hanem a politika is kontrollálja az alkotmánybíróságot, és például az ország mondjuk föderálisan szervezett, ahol az egyes régiók egymást és a szövetséget is kontrollálják, tehát hogy egy többszintű, nem hierarchizált, hanem sokkal inkább ilyen network-szerű kontroll valószínűleg jobb, mint hogyha kinevezzünk valakit, hogy akkor most a parlamenti az utolsó szó, vagy az alkotmánybírósági, mert ebben valóban csak ilyen vitákat tudunk folytatni, hogy kinek mi tetszik, és persze ezek a viták is maguk politikailag meghatározottak, tehát nem véletlen, hogy amikor ugye az amerikai legfelsőbb bíróságon mondjuk progresszív többség volt, és ők csináltak úgymond aktivista jogalkalmazást, akkor örjöngött a konzervatív oldal, hogy ez politika, hogy mernek beleszólni, stb. Most, hogy konzervatív többség van, most hirtelen a progresszívek fedezték föl magukban, hogy ők nagyon ellenzik az aktivizmust, és milyen módon mer politikát csinálni a legfelsőbb bíróság, miközben hát valószínűleg arról van szó, hogy a bíróság, pláne hogyha a legfelsőbb bíróság, tehát nincs már fölötte semmiféle más kontrollmechanizmus, akkor bizonyos értelemben szükségszerűen mindig politikát csinál, mert egy szubjektív döntést hoz.
Ha már most már azért nem menjünk el talán Amerikáig, hanem beszéljünk egy kicsit az EU-ról, mert ugye talán az az egyik legfőbb aktualitása már most már egy jó ideje a jogállamisági vitáknak, hogy Magyarország elég jelentős EU-s pénztől esett el, legalábbis egy időre belettek fagyasztva jelentős EU-s pénzek, amiatt, hogy jogállamisági aggályai vannak az Európai Bizottságnak, és ugye részben ezek eléggé konkrét korrupcióval összefüggő aggályok, tehát a hivatalos jogállamisági mechanizmusban is több milliárd eurót felfüggesztettek, ami konkrétan arra vezethető vissza, hogy szabálytalanul költik el az EU-s pénzeket Magyarországon. Viszont ennél egy jóval nagyobb összeg, tehát a kohéziós pénzeknek gyakorlatilag majdnem az egésze, amit ugye már egy részét végül is mégis kiengedték, lett felfüggesztve, csak úgy amiatt, hogy a bizottság még hozzácsapta, hogy és bizonyos alapjogi kartában foglalt jogok sem érvényesülnek, és a bírói függetlenség sem, és a többi, amiket tényleg már kicsikét hát jogállamisági szempontból én is aggályosnak tartok, mert mondjuk, hogy semmilyen bíróítélet nem volt arra mondjuk a Luxemburgi Európai Bíróság részéről mostanában, hogy így Magyarországon rendszer szinten sérülne mondjuk a bírói függetlenség. Tehát azért nem az a helyzet, mint mondjuk Lengyelországban, ahol sorozatosan jöttek erről az ítéletek. De hogy minden esetre ugye Magyarországon ezek a jogállamisági viták nagyon erősen össze vannak kötve az EU-val, és ugye ezért is könnyű nagyon a Fidesznek az egészet úgy keretezni, hogy ez valami idegen szívű dolog, és hogy az akar jogállamiságot, aki, hogy úgymond nem tudom, Brüsszelt szolgálja, és aki meg a nemzeti érdeket szolgálja, az a magyar emberek akaratát tiszteletben tartja, és akkor az megengedi azt is, hogy ők lopjanak, vagy hogy az kb. Bármit megenged. Tehát, hogy megint ez az egész szabadságharcban van egy kicsikét átkontextualizálva, holott egyébként szerintem nemzeti érdek lenne a jogállamiság, tehát hogy a Fidesz szavazóknak és mindenkinek is az lenne jó, hogyha azért nem lenne korlátlan a hatalma a kormánynak. Ugyanakkor...
De kérdéses, hogy jobb olyan, hogyha a bírók hatalma korlátlan. Tehát ugye a bírói függetlenség is egy problematikus kérdés, hogy mikor független egy bíró, mondjuk például a Svájcban független.
Hát de az a durva, hogy semennyire sem lett független időközben. Tehát, hogy amikor mondjuk kiengedte az Európai Bizottság a pénzeket, hogy akkor a bírói függetlenség mégis rendben van, az amiatt volt, hogy Ukrajnának a csatlakozási tárgyalásokat megszavazza a kormány. Tehát akkor már az a törvénymódosítás a bírókkal kapcsolatban fél éve hatályban volt, és a bizottság kb. Rábólintott informálisan, ezt így el is mondta a kormány nyilvánosan mindenhol, tehát hogy kicsikét úgy nevetséges volt az egész. De hogy igazából az EU is szerintem nagyon hát ilyen képmutató módon viszonyul ehhez, hogy mindig akkor a hangzatos EU-s értékekről beszél, és hogy az EU-s értékeket és közben a jogállamiságot ugye mindenkinek tiszteletben kell tartania, és nem egy ilyen pragmatikus módon magyarázza meg az embereknek, hogy mégis ez miért fontos, mert amúgy ez egy teljesen akceptálható dolog, hogy tök fontos, azért fontos a jogállamiság az EU-ban, hogy legyen valamennyi jogbiztonság. Ugye az Európai Unió úgy indult, hogy ez egy gazdasági jellegű unió, ami arról szól, hogy jó, könnyebb legyen kereskedni, könnyebb legyen az egész gazdasági együttműködés, és ez egyre jobban ugye egy mélyebb integráció lett, és most már az élet számos területén, tehát most már ugye elismerik a diplomákat, a vállásokat, a bármilyen közigazgatási határozatokat, hogyha külföldre mész és EU-s polgár vagy, akkor ilyen tök minimális közigazgatási ügyintézés után kaphatsz helyi tajkártyát, vagy bármit dolgozhatsz, tehát hogy nagyon sok tekintetben szinte olyan, mintha belföldön lennél. Az, hogy ez lehetséges legyen, ahhoz igenis kell egy annyi jogbiztonság, hogy a tagállamok egymás közigazgatási szerveiről, meg bíróiról mondjuk tudják, hogy azok megbízhatók, és hogy mondjuk nem kézi vezérelt politikai döntéseket hoznak, hanem hogy akkor mi bízhatunk abban, hogyha ő, mit tudom én, kiadta a jogosítványt ennek az illetőnek, akkor azért adta ki, mert tényleg tud vezetni, és nem azért, mert lefizette, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ezek ilyen teljesen hétköznapi dolgok. Valamiért az EU nem azt kommunikálja, hogy ezért fontos a jogállamiság, hogy ezért fontos, hogy legyen egy közös minimum, hogy ez működjön, hogyha te külföldre mész, akkor legyen könnyen biztosításod, vagy érvényes legyen a jogosítványod, vagy ilyen bármilyen hétköznapi dolgok, hanem ezekkel a nagy balasztos szövegekkel jön, hogy az Európai Uniós értékek, amiket néha így tényleg nehéz hova tenni, főleg Kelet-Európában. Tehát, hogy pontosan ez a jogállamiság diskurzus szerintem egy kicsit megint ezt a nyugat kioktatja a keletet jellegű párbeszédet, vagy hát nem is párbeszédet, hanem kicsit egyoldalú kommunikációt hozza vissza, és szerintem térjünk is rá esetleg akkor arra, hogy miben más nyilván Kelet-Európa, amelyik 34 éve lett újra a demokrácia, és volt esélye arra, hogy a jogállamiságot úgymond kibontakoztassa. Péter, átadom neked a szót.
Még az előző csak rövid reakcióként, csak két rövid idézet, az egyik az Hans Kelsentől, ugye a neves osztrák jogfilozófustól, aki ugye azt mondta, hogy a jogbiztonság az illúzió. Tehát, hogy az a gondolat, hogy a jognak van valami objektív válasz, az nem lehetséges. Ugye a jogbiztonság igazából csak annyit garantál, és itt akkor megint a jogállamiságnál vagyunk, hogy egyszer lesz egy döntés. Hogy az a döntés milyen, azt nem tudhatjuk. Egyszer lesz egy döntés, hát egyszer Magyarországon is lesz valamilyen döntés. A másik idézet az pedig egy osztrák bírónőtől, éppen nem régi perben. Egyébként pont az a per, amiről ugye a Gemist Partizán közös podcastjében is beszéltünk, ugye talán emlékeztek, Léna Schilling egykori, vagy még mostani osztrák zöld európai parlamenti képviselő ügyeire, ugye ő sokakra azt állította, hogy szerelmi viszonyban állna velük, amiről kiderült, hogy nem igaz, és ezt vissza kellett vonnia. Ez csak úgy zárójelben, és ennek a pernek a kapcsán mondta a bírónő, hogy egy jogi perre csak az jellemző, hogy a végén mindig valaki szomorú, és valaki boldog. Tehát lehet, hogy a jogbiztonság az pusztán ennyi, hogy ennyit tud garantálni az igazságszolgáltatás.
Igen, de a jogi érvényesüléséhez nem kell feltétlenül mindig bíró, és nem csak egy perben hozott ítélet számít annak, hogy a jog érvényesül, hanem a teljesen tehát amikor a jog működik, mert az emberek jogkövetőek, vagy egyszerűen csak, mondom, ilyen unalmas dolgokat csinálnak, hogy ügyeket intéznek a hivatalban, és kiváltják a személyigazolványt, vagy a tajkártyát, az is a jognak az érvényesülése, vagy az, hogy megállnak a pirosba, és a zöldbe meg elindulnak. Tehát, hogy a bírók se gondolják már, azt már bocsánat, hogy csak ők. Nyilván az a, úgymond a látványos része, hogy egy ítélet születik, de hogy nem csak erről szól, hanem hogy általában a jogkövetésről is.
Hát de ez meg ugye a társadalmi kultúrát jellemzi, és itt akkor most valóban rákapcsolódunk, tehát hogy valóban a társadalmi kultúrát meg mindig kérdéses, hogy mennyiben lehet csak jogintézményekkel alakítani, mert nagyon sok olyan dolog van, amit nem szoktunk előírni, tehát azt, hogy nem ordibálunk a villamoson, vagy nem tudom, tehát ezt is lehet jogilag szabályozni, de nem lehet mindent azért körbeírni. Nagyon sokszor egyszerűen a társadalomban lévő normák azok, amik meghatározzák a joghoz való viszonyunkat is, és akkor azt gondoljuk, hogy a jog révén a társadalmat is visszatudjuk, vagy a társadalmat is tudjuk meghatározni. Ugye az egész rendszerváltozás ugye a Kelet-Európában erről szólt, hogy olyan társadalmakat, amelyek közül egyébként talán éppen az a Csehország, ahol ugye Bea is kutat, azon kívül nagyon nem volt ezeknek a társadalmaknak demokratikus élményük. Csehország más, ugye ott a két világháború közötti Csehszlovákia egy elég jó működő liberális demokrácia volt, de az összes többi országnak szélső jobboldali, majd aztán nagyon hosszú kommunista hagyománya volt. Tehát eleve a joghoz való viszony az más volt, ugye egyes országokban kifejezetten egy államellenesség alakult ki, ami ugye főleg Szlovákia, vagy Magyarország, vagy Románia kapcsán is látható, hogy majdnem a banditizmus számít pozitívnak, tehát hogyha az államot megvezetjük, az állam ellen cselekszünk, de egyébként ez Nyugat-Európában is így van, tehát Dél-Olaszországban ott igazán pozitív az, hogyha valakinek van rendőrségi ügye, pont egy ismerősöm mondta, hogy egy Nápoly közeli kisvárosban élt, és a nagypapáját végig mindenki megsüvegelte, mert 5 évet börtönben volt. és ez egy óriási nagy tiszteletet adott neki ott, mert ez mutatta, hogy az államnak ő az ellensége. Miközben a rendőr meg csak lehajtott fejjel mert végig menni az utcán. Tehát valóban a társadalmi normák eltérőek attól függően, hogy mik a történelmi tapasztalatok, tehát Magyarországon is, hogy Dél-Olaszországban is a történelmi tapasztalat az volt, hogy jobb az államtól távol maradni, az állam általában az ellenségünk, tehát az a pozitív, hogyha kijátsszuk az államot. Na most ugye a rendszerváltás arról szólt volna, hogy akkor ezt az egész társadalmat megváltoztatjuk, és importáljuk azokat a jogi intézményeket, amelyek a fejlett, művelt nyugaton kialakultak, alkotmánybíráskodás, ombudsmanok, alapjogok, stb. Stb. Létrehozunk halom intézményt, ezek hatnak, és ez a társadalmat átneveli, és hirtelen azért, mert van alkotmánybíróságunk, Magyarország is olyan lesz, mint mondjuk Belgium, vagy legalább, mint Ausztria, ugye, hogy Varga Csaba, magyar jogfilozófus mondta, hogy kicsit az volt az elképzelés, hogy ha Magyarországon 10 millió ombudsmani hivatalt létrehoznak, akkor az egész ország jogállami lesz. Tehát egy kicsit túlburjánzása is volt ennek a gondolatnak, hogy halom intézményt hozzunk létre, csak aztán 2010-re kiderült egyeseknek akár már korábban is, hogy ezek az intézmények nem szervesültek, az embereket ezek az intézmények különösképpen nem érdekelték, nagyon érdekes tudományos vitákat lehetett
folytatni. Hát ugye szerintem sok mindenben, ami nagyon látványos, az a korai aktivista alkotmánybíróságnak is köszönhető, pont olyan, amiket te is említetted, a rendszerváltás utáni hot topikokban hozott olyan döntéseket, amik aztán egy társadalom egy jelentős részében igazságtalanságként csapódtak le, tehát hogy nem tette lehetővé, hogy a kommunista bűnözőket felelősségre vonják, hogy végül is a kártalanítás is olyan lett, amilyen, tehát hogy azért az alkotmánybíróság nagyon sok akkoriban tényleg a politikai érdeklődés központjában lévő ügyet próbált ilyen formalista, legalista jogállami alapokon és nagyon aktivista módon eldönteni, ami én gondolom azt, hogy az ilyen kétséges reputációját is megalapozta, tehát hogy nem nagyon látjuk, hogy az emberek úgy könnyeket hullajtottak volna, amikor a Fidesz gyakorlatilag kinyírta az alkotmánybíróságot, aminek most így a csontvázát látjuk.
Hát meg ugye nem is formalisták voltak, hanem igazából egy nagyon agresszív aktivizmus jellemezte őket. Ugye Sólyom László vezette be a láthatatlan alkotmány fogalmát, igen, amit csak ő volt képes látni. És igen, ugye azt mondta, hogy ez egy olyan alkotmány a létező alkotmány fölött, ami korlátozza minden jövőbeli alkotmányozó akaratát is. Magyarán azt jelentette, hogy a nép bármit akarhat, előtte lesz szíves Sólyom Lászlóval konzultálni, hogy ő mit lát a saját láthatatlan üveggömbjében, vagy sem, hogy ez lehetséges-e, vagy nem. Az, hogy aktivista, az persze nem gond, mert minden alkotmánybíróság aktivista, csak éppen pont a rendszerváltás mutatta meg, hogy miközben a magyar alkotmánybíróság életidegen módon volt aktivista, és hosszú időt tudott eltölteni ugye a személyi számok nagyon fontos kérdésével, ami ugye egy rendszerváltás időszakában első számúnak kell, hogy számítson, legalábbis a Sólyom alkotmánybíróság szerint. És ugye azt mondták például, hogy a Bea által is említett ugye reprivatizációs, meg lusztrációs javaslatokat tartam az úgynevezett Zétén-Takács törvényre, hogy az pont a jogállamiság miatt nem elfogadható. Aközben ugyanebben az időben ugye Csehországban szintén volt egy alkotmánybírósági döntés, amely meg azt mondta, hogy pont a jogállamiság miatt kell kizárni a kommunistákat a politikai hatalomgyakorlásból, pont a jogállamiság miatt kell megtagadni ilyen módon is a legális kontinuitást a szocialista rendszerrel. Tehát mindketten a jogállamiságra hivatkozva egészen más eredményre jutottak, csak miközben a magyar eredmény az sokak számára esetleg életidegennek tűnhetett, a cseh eredményt valószínűleg lehet, hogy a cseh társadalom pozitívabban, most leszámítva a kommunista párt szavazóit, pozitívabban értelmezték. Tehát vélhetően igen, az aktivizmus önmagában nem gond, csak egy rendszerváltozás idején föl kell tenni azt a kérdést, hogy milyen irányba kell aktivistának lenni. Nem tudom, hogy Csehországban milyen a hozzáállás az alkotmánybírósághoz pont ezen első 90-es évek tükrében.
Hát majd amint az kiderül a kutatásám, az egyébként elég jó, bár, de majd akkor erről részletesebben is beszélünk, de hogy van rá igény, tehát hogy fontos nekik az albé, de nem látják azért azt, hogy nagyon jól működne, tehát kicsit kritikusak vele szemben, ez most így a jelenre mondom. De egyébként szerintem, ami talán így érdekes az ilyen posztszocialista országoknak az egész jogállamisághoz való viszonyában, az ugye egy rész, amit te is említettél, hogy abszolút át kellett venni nyugati mintákat, aminek aztán így nem volt nagyon beágyazottsága, de hogy az is egy más helyzet, hogy végül is ezek az országok szovjet elnyomás alatt voltak évtizedekig, tökre örültek, hogy most végre lehet szavazni, és van súly annak, hogy mi mit akarunk, és van egy szabad kormányunk, meg parlamentünk, aki majd azt csinálhat, amit mi akarunk. Tehát úgy mond, hogy a népszuverenitás végre érvényesülhet, de akkor meg most az AB, tehát a bírók miatt, a jogállami kontrollok miatt nem csinálhat azt, amit mi akarunk. Tehát, hogy ez az ellentmondás, ami van egy kicsit a demokrácia és a jogállamiság között, ami ugye ideális esetben kiegészíti egymást, de hogy valahol mégis ez egy ellentmondás, amiről az elején is beszéltünk, hogy akkor a nép mennyiben csinálhat azt, amit akar, és mennyiben korlátozzák ezt a bírót. Ez egy kicsit még inkább jelen volt azzal, hogy tényleg ez egy új helyzet volt, hogy végre minden körült, hogy na most akkor szabadok leszünk. Nyilván nem lehet összehasonlítani, hogy most nem azt mondom, hogy ha alkotmánybíróságod van, az akkor olyan, mint a szovjet elnyomás, mert nyilván nem erről van szó, de hogy nem tudták talán így azt megélni, hogy na most akkor azt csinálunk, amit akarunk, mert azért teljesen meg mégsem. És azt gondolom, hogy talán ez azért a jogállamisághoz való hozzáállást biztos, hogy befolyásolta valamennyiben.
Hogyha már pont ugye az intézményekről beszélünk, hogy intézmények által kellene demokratikus, civilizált, stb. Társadalmat teremteni, ugye mindig ilyenkor Románia szokott előjönni, amelynek a történelmi és társadalmi háttere akár még rosszabb is, mint magyarországi, de ott ugye az utóbbi időkben voltak különböző intézmények, ugye a leghíresebb talán ugye a korrupció ellenes ügyészség, a DNA, amelynek a bevezetése épp azt a célt szolgálta, hogy hát ebből a korrupt társadalomból, politikából csináljunk Izlandot, Svédországot. Hogyan látod ezt, hogy ilyen megoldások, ugye Magyarországon is van ilyen vita, hogy ha belépünk az Európai Ügyészségbe, persze, akkor megszűnik, igen, a korrupció.
Nyilván nem szűnik meg, de már csak egészen jogtechnikai dolog miatt azért sem, maximum áttevődne, tehát akkor a magyar adófizetői pénzeket lopnak el, és nem az EU-s pénzeket, hiszen az Európai Ügyészségnek ahhoz van köze, hogy az EU-s pénzekkel mit csinálnak egy országban. Attól még például a magyar adófizetői pénzeket egész nyugodtan lehetne továbbra is lopni. Tehát, hogy ugye egyébként a Romániában is ez történt, a Recorder nevű platformnak, a YouTube csatornának volt egy nagyon jó videója erről, hogy ott hogyan lopták ki az útépítésből a pénzeket, és amikor az EU megnevezett, hogy ezt csinálják, akkor egész egyszerűen az egészet áttették nemzeti büdzsébe, és akkor onnan lopták tovább. Tehát valószínűleg ez történne. De hogy igen, önmagában szerintem az intézmények nem oldanak meg semmit, tehát lehet mindig újabb intézményeket létrehozni, hogyha nincs valamire akarat, akkor nincs. Tehát tök jó, hogy van korrupció ellenes ügyészség Romániában, de nem attól is, hogyha nálunk most felállítanának egy plusz egy ilyet, én önmagában nem annyira látom, hogy ez egyedül segítene.
Az ellenoldalt képviselve, ugye mondjuk pozitív példaként ugye Németországot szokták hozni, ott azért több demokratikus előhagyomány volt, de azért ott se, azért az se Nagy-Británia volt 45 előtt. Ugye ott gyakorlatilag egy amerikai megszállás következtében vezettek be sokféle intézményt, alkotmánybíróságot, amelyeket a társadalom elfogadott, mai napig is ugye a Német Alkotmánybíróság élvezi a legnagyobb köztiszteletet, sokkal nagyobbat, mint a parlament, vagy pláne a pártok. Akár Ausztriát is lehet példaként hozni, tehát hogy minthogyha a Németország meg azt mutatna, hogy az intézményekkel is lehet demokráciát, ha nem is teljesen létrehozni csak azzal, de lehet segíteni, vagy pedig azt mondod, hogy Németországban igazából a Wirtschaftswunder, a gazdasági jólét volt az, ami megteremtette a liberális demokrácia elfogadottságát, és nem arról van szó, hogy egyszerűen intézményekkel liberális demokráciát lehet csinálni. Tehát, hogy a rendszerváltozások sikere és a jogállamisághoz való viszony az valószínűleg azzal is összefügg, hogy az emberek a mindennapi életükben mit tapasztaltak. Tehát, hogy összekötik például esetleg emlékeikben azt, hogy lehet, hogy van alkotmánybíróságunk, de elvesztettük a munkahelyünket. A kettőnek persze nincs köze egymáshoz, mert nem az alkotmánybíróság miatt vesztették el a munkahelyüket, de kicsit azt érezhették az emberek számos kelet-európai országban, hogy van egy teljesen elzárt értelmiségi diskurzus olyan témákról, ami az ő életüket nem érinti, miközben a szociális háló szétesik, és a gazdaság meg zuhan.
És ilyen szempontból egyébként megint csak arra jutunk, hogy mennyire vicces, hogy a jogállamiság nevében vagy érdekében elveszik tőlünk az EU-s pénzeket, mert biztos, hogy ettől fog akarni majd Mári néni működőbb, vagy független bíróságokat, vagy működőbb jogállamiságot, hogy most akkor még pénzt csak kapunk az EU-tól büntetésből. Tehát kicsit furán csapódik le ez az egész szerintem most, hogyha mostani helyzetre csatlakozok rá. De egyébként persze ez teljesen igaz, tehát hogy nyilván az emberek egy komplex helyzetet látnak, és nem biztos, hogy pont azokat az okokat, azok pont úgy vannak, de hogy nyilván, hogyha egy rosszabb helyzetbe éri őket bizonyos reformok, akkor mindennel összefügg, így fogják látni, tehát ezzel abszolút egyetértek.
Igen, tehát valóban a jogállamiságnak éppen ez az elfogadottságát az nagyban meghatározza, hogy az emberek hogyan élnek, tehát valószínűleg éppen Svájcban is az embereket nem ezek a viták izgatják leginkább, hogy a legfelsőbb bíróság Lozánban milyen kompetenciákkal rendelkezik, vagy nem rendelkezik.
De Svájc azért is más példa, mert ott azért van közvetlen demokrácia, tehát hogy ott azért úgymond az emberek közvetlenül is tudnak egy csomó mindenről dönteni, amiről a legtöbb országban, így Magyarországon is, tehát kb. Mindenről ugye a parlament meg a kormány dönt, és ha van is népszavazás, hát Magyarországon ez már csak egy kirakat intézményként funkcionál, tehát hogy nincsen érdemi közvetlen beleszólás a népnek, tehát az egyetlen maradék úgymond kontroll, az a bírókra tevődik át, például Németországban is, ugye, ahol eleve nincs is országos népszavazás. Tehát én mondjuk azt tartanám egyébként ideálisnak, ha nem csak a bírók jelentenék a népképviseleti szerv, tehát a parlamenttel szemben a kontrollt, hanem olykor-olykor a közvetlen demokrácia, a népszavazás is. De hogy ugye Svájcon kívül erre úgy olyan nagyon elterjedt példákat nem látni.
Hát ugye Svájcban a bírókat is közvetlenül választják, ennyiben akár ott kicsit nyíltabb is, hogy politizálhatnak, hiszen ugye legtöbbjük eleve párttag is, nagyon sokan nem is rendelkeznek jogi végzettséggel pont azért, hogy a nép véleményét, érzületét jobban tudják megjeleníteni. Ez már csak egy másik jogállamiság kérdés lenne, hogy mondjuk például Svájcban a legfelsőbb bíróságon az jogállami-e, hogy a bíróknak kötelezően kell adózniuk a saját pártjuk felé is, mint egy hála jeleként, hogy a pártjuk a bíróságra jelölte, és hogyha nem úgy döntenek, hogy a pártjuknak az tetszik, akkor akár a párt a következő ciklusra nem is fogja őket jelölni, de hát valószínűleg Svájcnak azért kicsit mások a problémái, mint Kelet-Európának. Úgyhogy szerintem térjünk is át a konkrét kutatásra, amit ugye Bea végzett a prágai Károly Egyetemen, amely egy közvéleménykutatásra alapul, éppen arról szólóan, hogy a jogállamiságot Magyarországon és Csehországban hogyan látják. Ugye, amit mondtam, azért jó talán éppen ezt a két országot venni, mert eltérő történelmi tapasztalatok vannak, ugye Csehországban van azért egy erős liberális demokratikus hagyomány, van egy erős polgárság, nem csak a fővárosban, de azon kívül is, ahogy elmondtuk a rendszerváltásnál is azért másképp álltak számos kérdéshez, ami a jogállamisághoz való viszonyt is az emberek között talán befolyásolhatta, és hasonlóság viszont az, hogy ugye mindkét országban vannak ugye erős populista pártok, bár nem szeretem ezt a kifejezést, a Magyarországon kormányon is, Csehországban voltak kormányon, meg elképzelhető jövőre ismét kormányra kerülnek, tehát vannak erős hasonlóságok, a populista pártok jelenléte, ami azt feltételezhetné, hogy akkor a szavazók egy jelentős része hasonlóan gondolkodik jogállamiságról, alkotmánybíróságról, alapjogokról és hasonlókról, miközben persze a két országnak azért van egy más történelmi hagyománya, bár éppen a kommunista múlt azért mindkét helyen igencsak meghatározó. Tehát amit mondtam, be a prágai Károly Egyetemen készített erről egy kutatásra, talán jobb, hogyha te magad be mondod el ennek a részletét, hogy hogyan csináltátok, mik voltak a kérdések, és mik a legérdekesebb eredmények, amikről be tudsz számolni.
Igen, a legérdekesebb eredményekről már beszámoltam egyébként a Gemisten, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ezt olvassa vissza, be is fogjuk linkelni a leírásba. Nyilván ennél sokkal több van, csak az érdekességeket emeltem ki. A lényege az volt a kutatásnak, amitől szerintem más, mint a legtöbb jogállamisági kutatás, mert hát nagyon sok ilyen készül ugye az ember, hogyha az online portálokat kinyitja, havonta egy biztos van, hogy éppen az Euróbarométer, vagy bármilyen felmérés szerint milyen fontos a jogállamiság a magyaroknak, mindig ezt hozzák ki az ellenzéki média címlapjai, aztán valahogy mégis az derül ki, hogy jaj, a fontos a jogállamiság a magyaroknak, de hogy végül is mégis mindig leszavaznak a Fideszre. és azt akartam megnézni, hogy ugye ezek a több jogállamiság kutatás általában úgy épül fel, hogy különböző elemeit a jogállamiságnak kell pontozni 1-5-ig, hogy mennyire fontos. És akkor nyilván az egyszeri válaszadó simán lepontozhatja mindegyikre az 5-öst vagy a 4-est, hogy hát eléggé fontos, meg nagyon fontos, de nem kell súlyozni, vagy nem kell úgymond választani prioritásokat. És ugye amiről beszéltünk is az adás elején, hogy szerintem az van egy kicsit alábecsülve ilyenkor, hogy a demokrácia és a népszuverenitás egyik oldalon és a hatalomkorlátja a másik oldalon, hogyha ezek között választani kell, hogy melyik a fontosabb, hogy a kormányom, akire szavaztam, akkor csinálhatja a politikáját, ahogy azt én akarom, vagy ahogy a többség akarja, ez a fontosabb, vagy az, hogy beledumáljon az Alkotmánybíróság, most így leegyszerűsítve, akkor melyeket választom. Ezért én egy olyan kérdőívet találtam ki, hogy az állításokat prioritási sorrendbe kelljen rendezni. Tehát ne lehessen mindegyikre 5-öst adni, hanem muszáj legyen egy sorrendet kialakítani. Ezt a kutatást a 21 kutatóközpont csinálta egyébként, akik ugye most azzal lettek nagyon híresek és történelmiek, hogy ők mérték meg először a Tiszapártnak az előnyét, de remélem, hogy ez is egy híres és történelmi kutatásuk lesz, mert szerintem egyébként nagyon jól sikerült, és köszönöm is a segítségüket ehhez. Ez egy teljesen reprezentatív kutatás, 1100 fővel készült Magyarországon és 1000 fővel Csehországban, és ugye a szokásos változókra, nemrekordra, pártpreferenciára, településméretre, régióra nézve reprezentatív. És ugye úgy állítottam össze, 6 állítást kellett prioritási sorrendbe tenni. 3 az inkább a demokráciát, a népszuverenitást tükrözi, 3 pedig a jogállamiságot. Amik inkább a népszuverenitást tükrözik, azok voltak, hogy a kormány folytasson a többség akaratának megfelelő politikát. Tehát itt kifejezetten ugye a reprezentativitásra mentem rá, hogy a parlament és a kormány mit csinál, utána ettől elkülönülve az, hogy legyen népszavazás, ahol az emberek dönthetnek bizonyos törvényekről, tehát közvetlenül. És a harmadik pedig az volt, hogy a nemzeti érdekek érvényesítése érdekében vállaljon a kormány konfliktust az EU-val. Ezt ugye direkt azért tettem be, mert Magyarországon ez egy nagyon hangsúlyos elem a diskurzusban, hogy a kormány egy ilyen szuverenitásharcot vív az EU-val, nem függetlenül attól, hogy az EU pedig a jogállamiság miatt cseszegeti a kormányt. És akkor ugye a jogállamiságos
Távlatban nézzük, akkor ugye Csehországban meg ugye mindig erős volt az EU kritika, ott még ugye...
Igen, ez egyébként ki is jön az eredményektől, csak még akkor is. Elmondom gyorsan, hogy a jogállamisági érvek mik voltak, hogy lássuk hogy mi volt a másik oldal. Ugye az egyik az volt, ugye mint a legismertebb intézmény az Alkotmánybíróság, amiről mi is rengeteget beszéltünk, tehát hogy az Alkotmánybíróság akadályozza meg a kormánynak a hatalmi visszaéléseit. A másik jogállamisági állítás pedig az, hogy az emberek független bíróságok előtt tudják érvényesíteni a jogaikat. És akkor volt itt is egy EU-s, hogy a kormány feleljen meg az EU-s jogszabályoknak és a politikai elvárásoknak. Ugye itt is ez azért került be, mert ugye Magyarországon egyfolytában így van ez az egész kommunikálva, hogy azért kell nekünk jogállamiság, mert az EU ezt elvárja tőlünk. Vagy hát körülbelül így ez az ellenzéki retorika. És tehát ezeket kellett prioritási sorrendbe állítani, és hát talán nem is tudom, hogy meglepő vagy nem meglepő, de egyébként mind a kettő országban az Alkotmánybíróság jött ki, mint legfontosabb elem, tehát még Magyarországon is. De Magyarországon csak nagyon szűken vezet, és egyébként Csehországban meg erősebben vezet, de hogy mindenhol ez a kettő a legfontosabb, viszont Magyarországon rögtön az Alkotmánybíróság után egy icipicit lemaradva jön az, hogy a kormány a többség akaratának megfelelő politikát folytasson. Tehát ilyen nagyon élesen szemben áll, hogy van egy jogállami, meg egy népszuverenitás ér. A cseheknél viszont a második is egy jogállami ér, tehát a független bíróságok lettek a másodikak, és a harmadik helyen pedig a referendum.
Tehát Csehországra kevésbé jellemző a kognitív diszonancia.
Hát illetve inkább azt mondanám, hogy talán kevésbé megosztott a társadalom, mert hát hogyha megnézzük, tehát hogy megnéztem a másodlagos preferenciákat is, hogy mennyire úgymond buborékokról van szó, tehát hogy mondjuk aki az Alkotmánybíróságot választja elsőnek, az mit választ másodiknak. És ilyenekben nyilván az jut, hogy Magyarországon sokkal inkább megvannak ezek a táborok, hogy aki elsőnek az albét választja, az másodiknak a független bíróságokat, meg azt, hogy az EU-nak megfeleljünk, és hogy mondjuk aki elsőnek a többség uralmát választja, az másodiknak az EU-val szembeni szabadságharcot, tehát ugye ezt gondolnánk, hogy az átlag Fidesz szavazó. De Csehországban sokkal inkább van átjárás, tehát hogy ott nagyon gyakran az Alkotmánybíróság és a népszavazás váltja egymást, vagy egyaránt fontos a független bíróság is, meg még a népszavazás, meg még a több. Tehát hogy ott sokkal inkább váltakozva jelennek meg. Ott is azért jellemző, hogy vannak, akik inkább jogállamiak is, és talán valakik inkább többségiek, de például az alkotmánybíróság az úgymond megkérdőjelezhetetlen, tehát amikor pártbontásban megnéztem, majd mindjárt erre is rátérek, ott is a populistának tekintett pártok szavazói, tehát az ANO-nak, illetve a szélső jobboldali SZPD-nek is a szavazói az alkotmánybíróságot második, de van akár első helyre sorolják. És még mellé a referendumot nekik, ez a két legfontosabb prioritásuk. Tehát nem lehetne azt mondani, hogy ők ilyen kifejezetten csak szuverenisták. Magyarországon pedig tényleg nagyon kijön ez a megosztottság, ami mondjuk egyébként egyáltalán nem lepődök meg. Inkább azon, hogy Csehországban ugye mennyiben legalább van egy ilyen minimál konszenzus.
Hogyha a kontextushoz földegi kérdés, hogy az, hogy Magyarországon milyen az AB megítélés, arról beszéltünk, meg hát ugye volt egy nagyon éres törés is, hogy a mostani AB az gyakorlatilag mindenre rábólint, amit a kormány akar, ez meghatározhatja az AB-hoz való viszonyt is, hogy elképzelhető, hogy ma esetleg ellenzéki szavazók kritikusabbak az AB-hez, a mai AB-hez, mint mondjuk a kormánypártiak, miközben maga az Alkotmánybíróság eszméjét meg lehet, hogy másképp látják, de hogy van ez Csehországban, tehát hogy ott az Alkotmánybíróságban volt valamiféle törés, milyen ott az Alkotmánybíróság politikai hatalma, döntései mennyire aktivisták vagy sem, illetve hogy említetted, hogy a népszavazásokat is fontosnak tartják, hogy azért Csehország sem Svájc, tehát hogy milyen szerepük van a népszavazásoknak.
Hát az nagyon nem. Az Alkotmánybírósággal kapcsolatban ott ugye a szakirodalom általában azt emelik ki, hogy ilyen, hát, hogy nem is tudom, kicsit ilyen se hús, se hal, tehát, hogy nem nagyon áll úgy bele a dolgokba. Nem is lehet azt mondani, hogy csak egy ilyen puszta kirakat lenne, mint Magyarországon, de hogy sokan úgy tekintik, hogy nem áll azért eléggé bele a dolgokba, és ez kijön egyébként az empirikus kutatásból is, tehát, hogy az emberek nagy részének, és mondom, ez kb. Így pártokon átívelő, fontos, hogy legyen jól működő alkotmánybíróság, viszont amikor megkérdezzük, utána megkérdeztem a második részében a kérdőívnek azt is, hogy mit gondolnak azokon túl, hogy ezek az ideák, ez a sorrend az idea, amit te most felállítottál, mondd meg, hogy melyik kettő az, ami szerinted a legjobban érvényesül a te országodban, és melyik kettő az, amelyik a legkevésbé érvényesül. És ott az alkotmánybíróságot a csehek eléggé lepontozták, tehát nem azt mondták, hogy az érvényesül a legkevésbé, de az inkább kevésbé érvényesülő fakba került, holott egyébként fontos lenne mindenkinek. Magyarországon ez nagyon durván végletes, tehát Magyarországon ott egyértelműen a messze legkevésbé érvényesülő állítás lett a működő alkotmánybíróság, holott egyébként arra lenne a legnagyobb igény, de a cseheknél is az inkább hát nem nagyon érvényesül, de hát szó-szó, így tekintenek rá. A másik pedig a népszavazás, ott én úgy látom, hogy egyértelműen azért van rá ekkora igény, mert Csehországban gyakorlatilag nincsen népszavazás, tehát egyetlen népszavazás volt, amikor az EU-ba beléptek arról, de hogy ugye még Csehszlovákia szétmenéséről sem volt 92-ben népszavazás, ami azért egy eléggé kardinális alkotmányjuk és politikai történés, és azt is népszavazás nélkül.
Ugye, Mikulás Zurinda szerint azért nem volt, mert se a csehek, se a szlovákok többsége nem szavazta volna.
Hát lehetséges, igen. És hogy úgy látszik, hogy ez azóta is, hogy nekik fontos lenne, hogy legyen, de ott is például igen, ott egyértelműen a népszavazás az egyik legkevésbé érvényesülő, sőt az a leginkább legkevésbé érvényesülő opció, amit ők legtöbben megjelöltek, és mégis azért nagyon sok párt szavazóinál kifejezetten prioritásként szerepel, de a teljes összesítésben is azt hiszem a harmadik, tehát hogy azért fontosnak látnák az emberek. Ugye ehhez képest Magyarországon meg hát van, de ahogy van, igen.
Tehát, hogy említetted éppen ezeket a pártbontásokat, hogy talán éppen ez érdekes a kutatásban, hogy ugye ti rákérdeztetek arra is, hogy egyébként mely pártokra szavaznának az illető személyek, tehát lehet tudni akkor ez alapján, hogy mondjuk a Fidesz és az ANO szavazói miket tartanak a legfontosabb érdeknek, és az ember azt feltételezni, hogy hát két populista pártról van szó, valószínűleg tök ugyanazt akarják és gondolják a szavazóik, ahogy a magyar ellenzék, meg esetleg a cseh most még kormányon lévő liberálisabb pártok is ugyanazt gondolják, és ha jól emlékszem a kutatásra, akkor azért nem egészen ez jött ki, tehát hogy nagyon érdekes eredmények születtek a párt szimpátia tekintetében is, hogy a pártok szavazói mit gondolnak fontosnak.
Igen, hát a magyar ellenzék és a cseh kormánypártok abban több hasonlóság van, de azonban igen, a Fidesz és az ANO között inkább kevesebb, tehát Magyarországon az jött ki, hogy a Fidesz szavazói holtversenyben egyenlőképp tartják fontosnak azt, hogy a többség akarata érvényesüljön, és hogy a kormány az EU-val szabadságharcot vívjon. Ezek a nagyon erős top prioritások. Harmadiknak ugyan bejött egyébként a bírói függetlenség, ami egy jogállami elem, de jóval-jóval lemaradva, tehát messze nagyon a harmadik. És egyébként hasonlóképpen a mi hazánknál is inkább a többségi érvek dominálnak, ott a referendum az első, és a második az, hogy a kormány a többség akaratát képviselje, és harmadik ott is a szabadságharc az EU-val. Tehát, hogy így azért ennél a két pártnál egyértelműen kijönnek ezek a többségi vonások, hogy a szavazóiknak ez a fontos. Egyébként viszont az ANO-nál, meg az SPD-nél, ami meg kifejezetten EU-szkeptikus és szélső jobboldali pártot, mind a kettőnél, az első a referendum, és az ANO-nál ilyen kis századokkal lemaradva, de kb. Rögtön rajta az alkotmánybíróság, tehát mind a kettő nagyon fontos. És a harmadik a többség akarata. És az SPD-nél ugyanez a sorrend, tehát referendum, alkotmánybíróság, többség akarata. Úgyhogy az a durva, hogy ezek azok, akik az állítólag, mondom, az SPD, ami állítólag euroszkeptikus párt, nem fért be a top 3-ba az, hogy az EU-val szabadságharcot vívjanak. Az a negyedik. Ehhez képest a top 3-ba beférte.
Ez összefügghet azzal is, hogy azért Csehországban alapvetően a liberális pártoknál is, ugye főleg mondjuk, hogyha az a jelenleg kormány, az ODS-t vesszük, az EU-val való viszony mindig jóval kritikusabb volt, mint a magyar ellenzék.
Igen, igen. És az ő szavazóik máig is egyébként ott a harmadik helyre jött fel az EU-val való szabadsághoz. Tehát a cseheknél általában a teljes népességben is nagyon megfigyelhető, hogy annak ellenére, hogy Magyarország az, ahol a kormány folyamatosan az EU-t cseszegeti, és minden nap van valami politikusi megszólalás arról, hogy az EU beavatkozik a magyar szuverenitásba, és ránk kényszereti a bozilobbit, vagy a migránsokat, vagy valakit. Ahhoz képest Magyarországon elég kiegyenlítetten látják, tehát körülbelül az emberek ezt tartják legkevésbé fontosnak, hogy megfeleljünk az EU-nak, vagy konfliktust találjunk az EU-val, ez a legutolsó között van, viszont egyenlőképpen nem fontos. A cseheknél viszont az, hogy konfliktust vállaljuk az EU-val, az fontosabb sokkal, mint a megfelelés az EU-nak, és a megfelelés az EU-nak az olyan szinten a békasegge alatt van, hogy az tényleg senkit nem érdekel. Tehát, hogy ilyen szempontból ott az EU-hoz nem domináns, de gondolom, hogy ez ebben a jogállamiság és demokrácia kontextusban nem is nagyon merül fel, hiszen náluk nem erről szólnak a hírek naponta vagy hetente, hogy éppen az EU milyen elvárásokat támaszt, hogy megkapják az EU-s pénzeket, és stb. Tehát, hogy nálunk ez sokkal inkább benne van a diskurzusban, ők meg eleve így szkeptikusabbak az EU-val, és ez így náluk az alap. Viszont szerintem nem ebben a jogállamisági kontextusban értékelik ezt. Egyébként még ami érdekes gyorsan a cseh kormánypárti szavazókra, ugye akkor, amikor ezt a felmérést csináltuk, akkor még egyébként aztán meg a Piráti is benne volt a kormányban, most meg már csak a jobb-közép ODS koalíció, de mind a kettőre jellemző egyébként, hogy a bírói függetlenség az első és az alkotmánybíróság a második, tehát hogy ott kifejezetten jogállampárti szavazók vannak, és ugye ez ugyanúgy igaz egyébként a Tisza pártra is, tehát Magyarországon ezt az egyet emeltem ki, mert úgy kb. A többi ellenzéki pártról már nem nagyon lehet beszélni, mint érdemi politikai erő. Tehát, hogy ott is az alkotmánybíróság az első, a független bíróságok a második, sőt, és harmadik helyre jött fel a megfelelés az EU-nak. És szerintem, hát jó, ez sok mindent elmond, mondjuk ez kb. Azt jelenti talán, hogy a Tisza párt szavazói azok így általában az ellenzéki szavazók. Most, hogyha hozzád nézzük, hogy a pártelnöknek a volt felesége az, aki igazságügyi miniszterként aztán hányszor rugott bele az alkotmánybíróságba, meg a független bíróságokba,
azt hittem, hogy Magyar
Péter, hányszor ment ki Brüsszelbe szabadságharcolni, akkor ugye ezek után nem tudom, ez így mennyire hiteles, de hogy a szavazókat nem ez érdekli nyilván, csak mégis valahol vicces.
Összefoglalva, hogyha a pártpreferenciákat nézzük, akkor lehet azt mondani, hogy a magyar populista pártok azok jóval kritikusabbak a hagyományos jogállamisági intézmények elvekkel szemben, mint úgymond a cseh populista pártok, és igen, a magyar ellenzéki pártok azok sokkal inkább EU-pártibbak, mint a jelenleg kormányzó cseh liberális pártok.
Igen, igen, ezt egyértelműen el lehet mondani.
Még volt valamilyen olyan érdekes tanulság a felmérésből a pártbontáson túl, amit akár érdemesnek tartasz megosztani, akár korcsoportok, vagy lakhely?
Igen, még pont, hogyha már ugye beszélgettünk arról, hogy mennyiben posztszocialista sajátosság az, hogy hogyan tekintünk a jogállamra, és ezzel kapcsolatban van egy korcsoportos bontás, most azt keresem, mert ott például az jött ki, hogy Magyarországon a 65 fölötti csoportban megtaláltam, hogy Magyarországon például mennyire nem tartják fontosnak az alkotmánybíróságot 65 pluszos korosztályban, tehát hogy ott az utolsó előtti helyre volt elég. Ott egyértelműen abban a korcsoportban a többségi elv az, ami a legfontosabb, és hogy ehhez képest például a cseheknél, ott pont ebben, ott mindegyik korcsoportban fontos az AD, vagy a független bíróságok a 65 pluszban is. És nekem ez úgy furcsa volt, mert ugye azok, akik most 65 pluszosok, ők már felnőttek voltak a rendszerváltáskor is, tehát hogy úgy felnőtt fejjel élték át az egészet, és akkor azt gondolnád, hogy akkor számukra, hát, vagy lehet, hogy pont ezért egyébként, amit beszéltünk is, hogy azért kicsikét ellentmondásos a tevékenysége az Alkotmánybíróságnak a rendszerváltás utáni korszakban, de hogy Magyarországon egyértelműen ez a korcsoport ezt nem tartja fontosnak a cseheknél, meg ugyanannyira, mint bármelyik másik korcsoport.
Tehát talán a cseheknél meg nincs egy olyan nagy híres generációs törés?
Nem, igen, ott mindegyik korosztályban nagyon hasonlók. Így a preferenciák. Tehát, hogy az AB meg a független bíróság van az első helyeken, és a referendum. Tehát még az is úgy feljön a harmadikra. Magyarországon egyébként pedig nem csak a 65 pluszosok azok, ahol a többség akarata vezet, hanem egyébként a fiataloknál is, most nézzem, hogyha a pillanat. Tehát a 18-29-es korosztályból ott a referendum vezet, de rögtön utána az Alkotmánybíróság, tehát ott is azért az elég kiegyenlített, nem lehet azt mondani, hogy ők ilyen nagyon többségiek. A 30-39-es korosztályban meg a többség akarata vezet, de ott is közel van hozzá az Alkotmánybíróság, tehát hogy azért mindenhol nagyjából kiegyenlített, de hogy én ezt úgy látom, hogyha rávetítjük, amikről fentebb beszéltünk, a párt preferencia szerinti bontást, meg azt, hogy kinek mik a másodlagos preferenciái, akkor azt látjuk, hogy ezek ilyen külön táborok. Tehát, hogy amit ugye a magyar közbeszédből amúgy is ismerünk, hogy tényleg megosztottságban azt igazolja ez a kutatás is Csehországban, meg nincs. Tehát, hogy ott azért van egy ilyen a konszenzus arról, hogy alapvetően hol van a balansz, vagy hogy azért mind a kettő fontos.
A összességében, tehát meg lehet állapítani, hogy Magyarországon ezekhez az elvekhez, mint EU, jogállamiság, alkotmánybíróság való viszony sokkal polarizáltabb, és sokkal inkább meg lehet már ez alapján állapítani, hogy valaki inkább ellenzéki szavazó-e, vagy Fidesz szavazó-e, hogyha nem a pártpreferenciára kérdezünk rá direkt, hanem mondjuk azt kérdezzük meg tőle, hogy mit gondol az Alkotmánybíróságról. Miközben mondjuk, hogyha egy prágai sörözőbe bemegyünk, és elkezdünk beszélgetni az Alkotmánybíróságról, akkor ha esetleg nem dobnak ki ezután minket, akkor a véleményekből még nem tudjuk megmondani, hogy az illető egyébként Andrej Babisnak a híve, vagy pedig Petr Fialának.
Igen, ez így van. Ami szerintem egy üdvözlendő dolog, tehát ez kicsit rossz is egyébként, hogy Magyarországon, de mondjuk, ha bemegyek egy kocsmába, akkor hogy ne az egyen már az első gondolatom, hogy az ember ott vajon kire szavaz, bár persze lehet, hogy van akinek ez a hobbija, hogy akkor megmondja fejről, vagy első szóról, de hogy igen, sajnos itt nagyon sok minden van, amiből le lehet szűrni már rögtön első megszólalásra, hogy ki kire szavaz, és ez rossz, hogy így van, és ezt mutatja, hogy óriási megosztottság van. Csehországban ebben legalábbis nincs nagy, tehát vannak különböző hangsúlyok, látszik, hogy azért kicsit a mostani kormánypártok szavazói inkább a jogállam felé hajlanak, de nem annyira nincsenek olyan lényeges különbségek, mint Magyarországon.
Hogyha összefoglalva nézzük, akkor ugye a kutatás ugye gyakorlatilag arra irányult, hogy van-e olyasmi posztszocialista jogállamiság koncepció, hogy a posztszocialista országokban a jogállamiságot azonosan látják az emberek eltérően a művelt nyugattól, hogy ez a kutatás azért ezt elég erős teljesen megkérdőjelezi.
Abszolút, vagy hát nyilván ehhez több mindent is kellene látni, mert most két ország az nagyon kevés, tehát hogy a régióban meg lehetne még nézni, sok minden más meg lehetne nézni Szlovákiát.
De hát, hogyha találtunk két országot, ahol ennyire különböző a vélemény, akkor már biztos, hogy nem mondhatjuk
de
azt,
igen,
hogy egész
Kelet-Európa
az egyik.
De igen, abszolút, tehát Csehország eleve az egyik nagyon nyugatos része már az egykori, tehát a posztszocialista blokknak amúgy is az ilyen nagyon nyugatos része, meg ugye ehhez az is hozzá kéne venni, hogy akkor kell egy egy ország Nyugat-Európából megnézni, hogy ők hogyan tennék sorrendbe. Tehát nekem most erre arra volt keretem, hogy ezt a két országot összehasonlítsam. Nyilván, hogyha mondjuk megnéznénk, hogy Németországban mondjuk hogyan tennék ezeket sorrendbe, akkor tudnánk igazán összehasonlítani, hogy akkor most úgymond mi a nyugat-európai norma, és mi ahhoz képest hol vagyunk. De hogy én pontosan ezt szeretném, hogy most már ne Nyugat-Európához hasonlítgassuk magunkat, hanem akkor így nézzük meg, hogy itt hogy gondolkoznak erről. Hát vagy igazából több közép-európai országot lenne még érdemes megnézni, hogy vajon most így Magyarország és Csehország az a két véglete, vagy lehet, hogy valahol még jobban, még inkább konszenzus van, vagy még jobban megosztottság van erről, nem tudom. Ehhez több országot kellene kétségtelenül megnézni.
Ebben hát nagyon köszönöm, hogy ismertetted ezt a kutatást. Valóban bizonyosan érdekes lenne, hogy Romániában hogyan viszonyulnak az emberek ehhez. Ott is ugye valószínűleg az EU-hoz való idomulás, de annak is ugye van egy román hagyománya, hogy mindig idomulni a nyugathoz.
Vagy igen, mondjuk valami nyugati, akkor tehát jó, de ugye Magyarországon is bizonyos körökben ez van, hogy ami nyugati.
Hát Magyarországon talán polarizáltabb a viszony, mondjuk igen. Nyugat-Európában ez a kérdés, hogy hogyan viszonyunk nyugathoz, az valószínűleg kevésbé szokott fölmerülni, hogy a francia emberek nem annyira viszonyulnak a nyugathoz, ma annak a részei. De mondjuk valószínűleg érdekes lehet megnézni Olaszországot, hogy ott ezek az értékek mennyire jelennek meg, pont annak fényében, hogy ugye Olaszországban a mostani Meloni kormány nagyon élesen a bíróságokat támadja, pont azzal az érvel, amit beszéltünk még a műsor elején, hogy a bíróságok politikai hatalmat fejtenek ki, teli vannak baloldaliakkal, és hát ezért meg kell őket rendszabályozni, hogy a többség döntésével ne tudjanak szembe menni.
Erről is volt szó a Gemistben nemrég, ugye, hogy Péter cikkének is reklámot csináljak, úgyhogy igen, a podcast kapcsán érdemes ráklikkelni a www.gemist.hu-ra, és akkor nézzétek vissza, amiket erről írtunk, mert van ott még sok minden. Egyébként Olaszországban nyilván szerintem ott az észak, ott az sem mindegy, hogy északit vagy délit kérdezel, pont emiatt is, amit mondtál, hogy délen hogyan állnak az államhoz, meg a rendőrökhez, meg a börtönben üléshez.
Igen, hát nagyon köszönöm. Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes kutatás, hogy Közép-Európára nézett, ugye, ahogy ezt a Gemisnél szoktuk tenni, hogy ne állandóan nyugathoz hasonlítsuk önmagunkat, hanem önmagunkat a saját kontextusunkban nézzük, és ebben azért még ebben sem áll olyan jól Magyarország, nem is kell még Ausztriához sem hasonlítani, tehát ezt a kutatást el tudjátok olvasni, vagy a további eredményeit a Gemisten, és én Tehet Péter voltam Bécsből, köszönöm, hogy hallgattátok megint a Partizánnak közös podcast adásunkat, egyben köszönöm a Partizánnak is a lehetőséget. Ha van rá módotok, akkor a Gemistre fizessetek elő, támogassátok a Partizánt, ugyanis ennek révén tudtok egy másik állítólag fontos jogállamisági elvet, mégpedig a sajtószabadságot segíteni, és Bakó Beátának pedig a Prágai Károly Egyetem kutatójának köszönöm, hogy ebben a mai podcast adásban vendégként részt vett és ismertette ezt a kutatást. Szervusztok!
Köszi, sziasztok!